Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió szezonzáró adásában, ami a sorrendben a 25. akár jobbilomnak is mondhatjuk. Maga Gáborral, Kovács Olivérrel, jó magammal, Fehér Patrikkal és egy új arccal, Koncz Dáviddal, a Vezes Forma 1-es írójával, az
Igen, sziasztok,
edzőkével
igen, sziasztok. Velem még nem
találkoztatok,
találkozhattatok, de már jó pár éve
már
a
jó
Vezes
pár éve a
csapatot
Vezes csapatot
erősítem.
eddig
Időhiányában
időhiányában
nem
nem
tudtam
tudtam
részt venni
részt
ezeken
venni
a beszélgetéseken, de most itt
ezeken a
vagyok,
beszélgetéseken,
úgyhogy
de most
most
itt vagyok,
négyes,
úgyhogy
nem
most négyes,
kell
ja, később,
beszélnünk
mint
erről,
soha.
meghoztam.
Így van. És hát végül is a lehető legjobbkor is érkeztem, mert le kell valahogy zárni ezt az évet. Azért a szezonzáróval láthatjuk, hogy nem lett ennek az évadnak úgy igazán vége, még utána zajlottak az események. A levegőben lógó hivatalos végeredménytől kezdve a díjátadó bolykottján át volt itt azért esemény.
Igen, de most már
Igen, de most
elmondhatjuk,
már
hogy
elmondhatjuk, hogy
ez a szezon most
ez a
már
szezon most
lezárult,
már
hiszen
lezárult, hiszen a Mercedes eldöntötte, hogy
nem fellebb ez
a
a szezonzáró eredmény ellen.
szezonzáró
Személy szerint én azt gondolom, hogy
mivel múlt héten erről nem beszélhettem,
milyen nem voltam, mint hogy ez nem volt egy jó döntés a Mercedes részéről, hogy nem fellebbezte meg ezt a
botrányos
szezon
szezon
befejezést,
befejezést,
és
nem azért,
nem
mert
azért,
valaki
bárkinek
bárkinek
is
is
drukkolna,
drukkolna,
hanem
hanem
elejétlenségnek kell, hogy ez
elejétlenség
tényleg
annak
még
ennyi, hogy ez
egyszer
történhessen,
megtörténjen,
hogyha
hogy végig futott
egy
volna egy
olyan
olyan jogi
rabbi,
procedúra,
akár az
akár
FIA-n
az
belül,
FIA-n kívül,
bár ugye a
bár ugye
Mercedes
a
problémája
formája
éppen
éppen
az
az
volt,
volt,
hogy
hogy
szerintük
szerintük
az
az
F1-től
F1-től
nem
nem
remélhettek
remélhettek
volna
volna
semmilyen elégtételt,
de hogyha esetleg ezen a FIA-n belüli eljáráson
végig jutva egy
függetlenbíróság is
megnézte
volna
volna
ezt,
ezt, hogy
hogy
mi
mi
is
is történt,
történt,
és
és
hogyan
hogyan
történt,
történt,
akkor
akkor
talán
talán
gondoskodó
gondoskodó
lehetett
lehetett
volna,
volna,
hogy
hogy
ezt
ezt
tényleg
történjen meg
most van egy szép
még
ígéretünk
egyszer,
azzal
azzal kapcsolatban,
kapcsolatban,
hogy
kivizsgáljuk,
megnézzük,
megnézzük, gondoskodunk arról, hogy ne legyen ilyen. De hát ilyen ígéretet nagyon sokat
ilyen
hallottunk
hallottunk már
már
az
az
FIA-tól,
FIA-tól, és
nem
nem lehetünk
lehetünk biztosak
biztosak
abban,
abban,
hogy
hogy
tényleg
tényleg
minden
minden
úgy
úgy
lesz,
lesz,
ahogy
ahogy megígérték, csak
csak
reménykedhetünk
reménykedhetünk
benne,
benne,
de mivel a
de
Mercedes úgy döntött, ahogy döntött, most megint kénytelenek leszünk beérni egy ilyen ígérettel. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Nem tudom, ti hogy gondoljátok, hogy ez a döntés jó volt, vagy esetleg kihívásokkal teli.
ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Abból a szempontból talán jó volt, hogy itt már nem lehetett úgy megbolygatni az eredményt, hogy abból a Mercedes győztesen jöhessen ki rövid távon. Itt gondolok arra, hogyha esetleg úgymond átadták volna a bajnoki címet Hamiltonnak, vagy már láttam mindenféle őrült teóriákat megosztott bajnoki címekről is. De annak fényében, hogy utána mekkora cirkuszt levágtak, az nekem már nagyon visszatetsző volt a döntés követően. Tehát ez a nem megyünk még egy hét után is fekete pulcsiban cirkuszol a Toto Wolff, tehát ez annyira Mühlmeier szimpadias, hogy nem, tehát ez nem méltó egy profi sportcsapathoz. Tehát hogyha igenis nem értenek egyet, akkor valóban ragaszkodni kellett a fellebbezésed, de ez a színészkedünk össze-vissza, mint hogy az Oscar gálán lennénk, ez nem ez a sporthoz méltó.
Tehát azért a színészkedés nem állt távol a Mercedes-től
Nem áll
korábban
távol,
sem.
ezt nem is mondtam, de ez már mindenek a tetejét. Tehát most
patika mérlegen, kimért PR osztályon meghatározott szempontok szerint fekete pólóban kamerák kell járni, hát ez önmagában látszott rajta, hogy ez így, ez egy felvett szerep, ezt így kitalálták, hogy így jobban nézzen ki. Hogy ez mennyire hitelesíti amúgy valóban ezt a fajta hisztit, az egy más kérdés, lehet ezen vitatkozni
én a
valóban.
dramaturgot kirúgnám.
A kedvencem az az volt, amit a Merci levágott a közösségi médiából, hogy a futam leintése után nagyon hosszú ideig, több napig, most nem emlékszem hány napig, de semmit nem posztoltak, csak mindenkinek irogattak, aki mondjuk csinált például egy mémet az egész évad záról, amiben mondjuk pont Toto Wolff vagy Lewis Hamilton volt a főszereplő. Gyakorlatilag mindenkit ilyen titkos rendőrségként megkerestek és felkerestek, hogy így elnémítsák. Nagyon fura volt az egész sztori ebből a szempontból is.
Hát ők sem voltak még ilyen helyzetben, úgyhogy minden rossz eseményre sikerült még rossz további döntéseket is hozni, és megmondom, személy szerint úgy gondolom, hogy ezt megfejelték azzal is, hogy nem fellebbeztek, csak lebegtették ezt 4 napig, így sok értelme nem volt szerintem.
Ugye én a múlt héten is mondtam, hogy én nagyon remélem, hogy végigviszik az ügyet, aztán ahogy látjuk, nem történt meg, és szerintem ezzel nem a Mercedes veszített, nyilván nekik a saját érdekeik voltak az elsők, hogy esetleg lehet-e valami olyan kihozni, ami számukra kedvező lenne a világbajnokság, majd Hamilton számára pontosabban, de éppen ez attól, azt gondolom, hogy attól ijedtek meg, hogy ha ez sikerül végigvinni, akkor mennyire rosszul festett volna a dolog, az, hogy elveszik a világbajnok címet Verstappentől, viszont azzal, hogy kihátráltak a saját érdekeik, sőt, véletlenül a saját imázsuk védelme érdekében, az egész sport veszített, mert tényleg, ahogy Dávid is mondta, meg ahogy már beszéltünk róla, ezt nem azért kellett volna végigvinni, hogy a Mercedes jól járjon, vagy Hamilton jól járjon, hanem azért, hogy letisztázódjon, hogy ilyet nem lehet csinálni. Azzal, hogy kihátráltak az egészből, számomra óriási csalódást okoztak, és szerintem mindannyian veszítettünk, a Forma 1-ért rajongó emberek veszítettek azzal, hogy a Mercedes nem vitte végig, úgyhogy nem tudom, nem akarok csúnyát mondani, úgyhogy maradjunk ennyiben.
Igen, én tökéletes egyetértek azzal, amit Gábor mondott. Így semmilyen garancia nincs arra, hogy Michael Masi vagy akárki a jövőben nem fogja saját céljai vagy a show szempontjai szerint értelmezni a szabályokat. És azzal, hogy a Mercedes így döntött, úgy ezt ők gyakorlatilag el is fogadták, hogy akkor mostantól szinte bármit meg lehet tenni. Persze ott az ígéret, hogy kivizsgáljuk, tanulunk belőle, lehet pont úgy, mint eddig a véleményes felügyelői döntésekből, de tényleg csak a remény maradt, hogy talán most másképp lesz, de az, amiket eddig átéltünk a Forma 1-ben, szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez nagyon homályos, és egy ilyen messzibe révedő ígéret, amiből vagy lesz valami, vagy nem, de inkább nem. De
reméljük a legjobb. Közbevágnék, hogy további bizonytalansági tényező, hogy ugye az FIA élén váltás történt, lecserélődött az elnök és a stábja is, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy az új vezetés hogyan áll ehhez, hogy beleállnak és tényleg igyekeznek megtisztítani ezt az egész ügyet, vagy éppenséggel még inkább magára hagyják a Forma 1-et, amit igazából Jean Todt-tól is láttunk, hogy nem nagyon foglalkozott az F1-jel, annak ellenére, hogy hatalmas F1-es múltja volt, szóval ez aztán végképp bizonytalanná teszi, hogy merre indulnak a dolgok
2020-ban. Jó is, hogy mondod ezt, Gábor, hiszen ugye a gálától való távolmaradása új FIA elnök már meg is jegyezte, hogy ott a szabályokat be kell tartani, és hogyha Lewis Hamilton nem megy el a kötelező díjátadó gálára, akkor annak következményeinek kell lennie, hiszen a szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket, kivéve persze a szezonzáron, de nem is ez volt igazából az érdekes Ben Sulayem.
Hát ott még nem volt ott Mohamed
Ben Sulayem. De nem is ez volt igazából az érdekes az ő nyilatkozatában, hanem az, hogy volt egy ilyen elejtett megjegyzése, hogy hát de még csak tegnap óta vagyok elnök, hát most mit mondjak én ezzel az üggyel kapcsolatban? Pedig azért róla azért tudjuk, hogy nem pár éve van az FIA kötelékében, és elég hiteltelen lenne azt hinni, hogy hát akkor eddig fogalma sem volt arról, hogy hogyan is működnek a dolgok a szervezeten belül.
Sőt, a autósportért felelős alelnök is.
Hát így van, és akkor ezzel első megjegyzés, hát én még csak most lettem elnök, én nem tudom, hogy van ez. Na szóval, amikor én azt mondom, hogy ez egy nagyon homályos ígéretű mostantól rend lesz, akkor megvannak a fenntartásaim, hogy tényleg így lesz-e, de a remény az bennem is él, úgyhogy talán sikeres lesz.
Hozzászóló kérdésére válaszolva egyébként, hogy a Jean Todt-nak két mandátumot lehet egy elnök hivatalban, és ugye Jean Todt-nak a korábbi elnöknek mindkét 6 éves mandátuma ugye már lejárt, és emiatt jött az új elnök, és Masi kirúgásával kapcsolatos kérdésre még további, hát hasonlóan, amit Dávid is elmondott, hogy még majd ez az új elnök hatáskörébe tartozik, hogy eldöntik, hogy mit akarnak majd itt kezdeni a Forma 1 stewardjaival és versenyigazgatójával, szóval még ez is a jövő szele, hogy mi lesz Masi sorsa.
Hát igen, érezhettük azt esetleg, amikor a Mercedes azt mondta, hogy nem fellebbezt, hogy esetleg kötöttek egy háttéralkut az FIA-val, aminek esetleg része lehetett volna az is, hogy akkor a versenyigazgatói poszton személycsere történjen. De hát egyébként tegyük hozzá, nem sok alkalmas jelölt van az FIM belül erre a pozícióra, úgyhogy ez Michael Mazinek a HR ügyi helyzetét egy kicsit megkönnyíti.
Szerencséje.
Igen, nem mondhatni, de hogyha úgy is döntöttek, hogy neki esetleg mennie kell, az biztos, hogy nem mostanában fogják bejelenteni, tehát hogyha váltás is lesz a versenyigazgatói pozícióba, vagy átalakítják ezt a szerepkört, és egyfajta, mit tudom én, tanács lesz belőle, na ezt nem most fogja bejelenteni az FIM, mert azzal egy beismerése is lenne annak, hogy valamit rosszul csináltak, ez pedig nem jellemző erre a szervezetre, úgyhogy ha lesz váltás, majd valamikor jövőre, január, februárban valami szép PR köntösbe becsomagolva, hogy miért is van erre szükség, és a sport érdekében történik. Nem feltétlenül betonbiztos Mézi helyzete, de nem is reménytelen, hogyha a saját szempontjából nézem, mert kevés az alkalmas utód arra a pozícióra, amiben ő van.
Azt gondolom, hogy hát akkor térjünk át a fő témánkra, a mai adásunk fő témájára, ami egyfajta összegzés és ilyen leggyűjteménye a 2021-es Forma 1-es szezonból, és az egyes témáknál egyébként biztatjuk a nézőinket is, hogy nyugodtan szóljanak hozzá, és írják meg gondolataikat itt a YouTube-on. Azt gondolom, hogy kezdjük is el, és hát viszonylag könnyű téma. Kit gondoltok az év legkiemelkedőbb pilótáinak? És szerintem most nyilván az egyértelmű válasz az, hogy Hamiltont és Verstappent, de próbálj meg ettől eltekinteni.
Nem tudom, akkor korelnökként kezdem én. A két világbajnoki címért küzdő pilótán kívül nem is tudom, kit említsek, kit hagyjak meg nektek is, mert gyanítom, hogy nagyjából egy dologra jutottunk, de én mindenképp talán Carlos Sainzot mondanám, akit ugye én a szezon előtt én többször említettem beszélgetésekben is, sőt, már amikor bejelentették az igazolását, akkor cikkekben is, azt a félelmemet, hogy belőle egy új Barrichello lesz. Szóval berakják az új kedvenc Leclerc mellé, és ott ő egyetemű másodhegedűs lesz. Ehhez képest a spanyol remekül szerepelt, annyira remekül, hogy a pontversenyben is megelőzte a Ferrari csapattársát. 4 dobogót hozott össze, és egyébként még azt is mondanám, ez kicsit messzire vezet, de a Ferrari is egész szépen magára talált ahhoz képest, amit várhattunk a tavalyi év után, de főleg a spanyol mindig ott volt valahol. Szóval volt egy-két rossz hétvégéje, de hát a csapatot váltó pilóták közül másoknak sokkal több rossz hétvégéje is volt, úgyhogy le a kalappal. Nyilván Leclercnek is lehetett volna egy kicsit jobb idénye, meg minimális a különbség köztük pontokban, 5,5 pont, jól emlékszem. De azért, ahogy a Forma 1-et régebb óta nézők jól tudják, már a szerencse, bal szerencse kiegyenlíti egymást nagyjából egy szezon során, kivéve, hogy a Lewis Hamiltonról van szó, mert ő valahogy neki mindig jól jön ki a lépés, de...
Kivéve most a szezonzáról.
Hát most ütött
a lépés.
De összességében Sainz előtt le a kalappal. Szóval az más kérdés mondjuk, hogy mi lesz a helyzet, hogyha bajnoki címért tudnak küzdeni, vagy legalábbis rendszeres futam győzelmekre képes autójuk lesz, de az, hogy ilyen könnyen és eredményesen sikerült csapatot váltania úgy, hogy még a régebben bent ülő pilótát is megverte, ez szerintem zseniális.
Igen, és a spanyol esetében még az a pár autótörés is megbocsátható ennek fényében, hiszen valóban egy olyan teljesítményt rakott le az asztalra a Sainz, amit nem vártak volna az emberektől ilyen csapatváltás évében. És egyébként nem is volt egy annyira feltűnő jelenség a pályán, tehát picit ilyen, mindig ilyen csendben odalopakodott az elejébe, és éppen ez a fajta higgadtsága, hogy úgy mondjam, meg kiegyensúlyozottsága meghozta a munkagyümölcsét az év végére. Én egyébként arra számítottam, hogy Charles Leclerc azért meg fogja venni első évében Sainzot, ilyen 30-40 ponttal akár, de valahogy Leclerc nekem nem volt annyira kiemelkedő ebben az évben, mint amire számítani lehetett a 2019-es vagy 2020-as esztendő alapján.
Pont amúgy az autótörésekről beszéltük, hogy ugye itt adásban is volt szó, csak ott rádióban, hogyha visszagondoltok, amikor pont ezt említettük, hogy Sainz törögeti az autókat, de valahogy a versenyre mindig összerakja magát, és ott volt például Magyarországon, itt nálunk igen is tört, aztán Zandvoortban is, a döntött kanyarban, és Monzában is a sprint után, utáni? Előtti? Hogy volt a sorrend? Előtti szabad edzésen, a második szabad edzésen, az időmérő után is a sprint szabad
Sőt,
edzésen.
a szezon végén is voltak húzós pillanatai, annyira nem autótörés nagy, nem lett belőle, de igen, szóval voltak ilyen bizonytalanságok a teljes szezonban, de a futamon kompenzált, úgyhogy
Abszolút.
ennyi bőven beleszélt.
A kommentben egyébként még írták, és szintén egyetértek vele, hogy Lando Norris is jól ment idén a McLarennel. Abszolút is.
Gondolom, hogy valamelyikünk említi is majd, hiszen még csak hát én dobtam be egy
Erre a pozícióra én is vállalkoztam a például, mert valóban szenzációsan kezdte az évet Norris. Folyamatosan cibálgatta még Verstappen és Hamilton bajszát is, és én nagyon azt éreztem így az első néhány verseny alapján, hogy neki meg lesz az első futam győzelme ebbe az évben. Hát ez a tippem nem jött be végül, helyette Daniel
majdnem.
Ricciardo aratta le a Wokingiak babérját Olaszországban a McLaren kettős győzelme, akkor egyébként ők voltak az egyetlenek, akik kettős győzelmet szereztek idén, úgyhogy ez azért elég érdekes adalék, úgy, hogy előtte 9 évig nem tudtak a dobogó legfelső fokára állni. De ami viszont nála picit így árnyalja a képet, ez a nagyon homályos, szürke szezon második fel, amit a McLarentől össznépileg láthattunk, mert nem is azt az autót láttuk volna Oroszország után. Teljesen bele szürkülve a középmezőnybe, valahogy nem akartak jönni a jó eredmények, és sokszor meg az ág is húzta őket, láthattuk például Norris esetében a lassú defektet a szezon záron. De azt gondolom összességében, hogy Norris teljesítmény alapvetően nagyon rendben volt, és még lehet, hogy be is igazolódott volna a teóriám, hogyha Oroszországban nem kockáztat túlságosan, és kijön akkor, amikor kell.
Én, bocsánat, Norrisra visszatérve, nekem is az év egyik sztárja volt, és igen, Szocsi után, mintha kicsit beleszürkült volna a mezőnybe, de én nem, semmiképp nem vetném a szemére azt, hogy Oroszországban nem mondom, szóval mondhatjuk, hogy eldobta, de igazából ne, szerintem nem eldobta, hanem megpróbált
igen.
kihozni mindent a helyzetből, ez a tapasztalatlanság, ennyi.
Hát,
ilyet
akkor
többet biztos nem fog csinálni.
Benne volt a győzelem, meg a bukás is. Bukás
és egyébként nagyon-nagyon benne volt a győzelem. Szóval azt tegyük hozzá, hogy ez egy teljesen megérdemelt futamgyőzelem lett volna tőle. Hogyha jövőre nyer 2-3-at, egyáltalán nem fogok csodálkozni. Úgyhogy igen, Norris volt a másik ilyen, akire gondoltam. Ti?
Dávid, mondasz egy nevet, hogy mondjak?
Átadom a lehetőséget, hát ha megleptek majd mindenkit azzal, akit én fogok mondani, és még nem hangzott el, úgyhogy nyugodtan mondjam.
Jó, én mondok egy Pierre Gaslyt, aki konstansan fölülmúlt a újonc csapattársát, ami jó, oké, ezt lehet mondani, hogy újonc csapattársi, Tsunoda Yuki, de az a konstans teljesítmény, amit ő egyénibe is mindig hozott a mezőny többi pilótájával szemben is. A jobb eredményei ugye névelején jöttek a két dobogóval, Imolában és Bakuban, de...
Egyébként a győzelme.
De hogy végig olyan szintet hozott, hogy amikor az első hatban láttuk a nevét, sokszor nem lepődtünk meg. Mert így már év végére, mert tényleg...
Sőt, tegyük az időmérőn szinte bérelt helye volt ott. És a futamokon ugyan nem mindig jött ki ugye a lépés, de igen, én egyetértek, nekem is a legjobbok között szerepelt.
Az időmérős párosításban csak egyszer győzte le Tsunoda pont az utolsó hétvégén,
igen.
Amikor...
De nem, igazából szerintem nem is az a lényeg, hogy hányszor végzett előrébb Gasly, mert az nyilván elvárható, hanem hogy mennyivel Gasly ott volt, Gasly egy harmadik Red Bull pilóta volt az időmérőn.
Gyakorlatilag a több pontot szerzett ebben a szezonban, mint bármikor máskor, és ne felejtsük el, igen, vezetett a Red Bullnál. Szóval...
És Gaslyval kapcsolatban pont nem véletlenül húztam elő a Red Bullt. Az egész éves teljesítményét tekintve, és azt, hogy azért biztosan nem is kell magyarázni, hogy van különbség a két autó között, az Alfa Tauri és a Red Bull között, Gasly messze jobban teljesített szerintem, mint Perez. És ennek kapcsán akár föl lehetne vetni azt is, hogy ki lehetne őket cserélni, hiszen nem tudom mennyire köztudott, de akik jobban ismerik az F1-et, tudják, hogy a Red Bullnál Red Bull szerződése van a pilótáknak, nem a csapathoz kötik őket, hanem konkrétan a Red Bullhoz, és mehet a cserebere tulajdonképpen bármikor, még ha lehet ebből jogi vita is, de alapvetően erről van szó. Szóval fölmerülhetne, hogy kicserélik őket, de én azt gondolom, hogy Gasly az, aki garantáltan nem menne a Red Bullhoz, szóval amennyire csak tudna tiltakozna ellene, mert az Alfa Taurinál megmutathatja, hogy milyen jó pilóta, és azért rövid távon is akadhat számára más lehetőség is. Nem hát mondom, hogy...
Gasly szempontjából nem sok. Van itt egy kis csúszás, úgyhogy nem hallottam, Gábor. Igen, hogy Gasly szempontjából nem sok értelme lenne visszamenni a Red Bullhoz asszisztenst játszani, úgymond Verstappen mellett, vagy felvenni egy olyan szerepet, hogy ő legyen az a fajta mozgó akadály, amit Perezzel játszottak el a szezonzáron. Ehhez Gasly szerintem ezt már kinőtte, ezt a szintet, és itt abban a csapatban, ahol van, ő egy vezéregyéniség tud lenni, és ezt semmi értelme nem lenne cserélni arra, hogy második számú pilóta legyen Max Verstappen mellett, úgyhogy ha valamire Gaslynak várnia kell, az valóban egy másik csapat megkeresése. Itt a Red Bullon belül már kihozta a maximumot, és hát ezzel a teljesítménnyel meglepő is lenne, hogyha hosszabb távon valaki nem figyelne fel rá. Úgyhogy igen, egyetértek Patrikkal, hogy Gasly valóban a szezon egyik legkellemesebb meglepetése volt. Úgyhogy hogy a következő éveit, hogy hogy alakul, érdemes lesz majd figyelni. Nyilván a Red Bull döntésében az is benne volt, hogy az új szabályok miatt jövőre állandóságot szeretnének, nem akartak variálni a felállásokkal, hogy egyfajta állandóságot tovább vigyenek a következő évre. De azért ez sem akadályozta meg, hogy azért Gasly ne tegyen néhány megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy hát Pereztől az a teljesítmény is elég, amit abban a másik autóban nyújt. Hát ők tudják, azért célozgatott erre több versenyen is, hogy szerinte többet kellett volna kihozni abból az autóból, és ez így is van. De még egyelőre a csalódásoknál nem tartunk.
Pillanatnyilag Gasly valóban jó helyen van, és nem is látnám értelmét annak, hogy visszamenjen a Red Bullhoz, mert az a kapcsolat egyszer már nem működött. Tehát semmi garancia nem menne arra, és az elmúlt évek is ezt mutatták, hogy ezek a nagy visszatérések általában nem hoztak sikert. Gondolhatunk itt a Alonso-féle McLaren visszatérésre annak idején, vagy...
Renault visszatérésre Alonso-tól, sőt, újabb Renault visszatérésre, vagy Renault Alpine
visszatérésre. Igen, egyébként a legek közé akár Alonso-t is behozhatnánk, mert annak ellenére, hogy jövőre ő lesz a mezőnek a korelnöke, abszolút a toppon van, nagyon, nagyon harapós kedélyben van Alonso, és ezt idén nagyon sokszor megmutatta, nem is véletlen, hogy a Hamiltonnal szembeni védekezése év akciódíjat ért az FIA-nál, de úgy összességében is, tehát jelentősen kivette a szerepét abból, hogy Okon nyerhessen Magyarországon, Katarban szerzett egy dobogót, meg egész évben, amikor éppenséggel nem direkt bóckodott a pályán, mint tette azt Austinban például, akkor nagyon erős Alonsót láthattunk.
Hát igen, ha Alonso kapcsán ő lett volna az egyik név, akit én felhoztam volna, mint a szezon egyik ilyen kellemes meglepetése, mert ha ránézünk a statisztikákra, amit Esteban Okonnal szemben nyújtott, akkor hát az az év legkiegyensúlyozottabb párharca volt. Döntetlen időmérős mérleg, egyszer billent a másik felé a versenymérleg. Egy olyan visszatérés után egy olyan stabil teljesítményt hozott Alonso az Alpinnál, ami hát szerintem sokak várakozását felülmúlt. A saját bevallása szerint is halványan és homályosan kezdte az évet. Úgy érezte, hogy... Hát igen, de úgy is érezte, hogy ugye ő nem tud annyit kihozni az Alpinból, mint Okon, főleg kezdetben és főleg egykörön. De ahogy telt a szezon, a rutin meg az évek azok ismét érvényesültek, és nem egyszer homályosította el Okont Alonso. Annak ellenére, hogy futamot ugyan Okon nyert, és nem Alonso. Kettőjük közül én mégis azt mondanám, hogy Alonso volt, aki jobb teljesítmény nyújtott, figyelembe véve a korát, a kihagyását, és hogy hát azért az abból a középszerű autóból visszatérve mit hozott ki, az szerintem rendkívül meggyőző volt. De ha már az öregeknél tartunk, akkor a másik nevem egyébként Sebastian Vettel lett volna, aki az Aston Martinnal érte két dobogót, ugyanebből egyet elvettek tőle Magyarországon, De az Aston Martin volt az a csapat, amelyiket a legjobban sújtották azok a szezon előtti változtatások, amit a, hát egyébként a padlólemezzel kapcsolatban szintén önkényesen döntött el az FIA, tehát hogy azt mondta a szezon elején vagy előtt, hogy itt vagy itt változtatunk, akinek nem tetszik, vannak mindegy, nem érdekel, de ez lesz. Azért ez is nagyba befolyásolta egyébként a bajnoki címet folytatott harcot, de az Aston Martin ezen kívül hátrányosan érintette, míg a Mercedes az erőforrásaiból tudta kompenzálni azt a fajta hátrányt, amit az a változtatás hozott, addig az Aston Martin egyáltalán nem. Nem túlzunk szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy ez az autó egy talicska volt a szezon legnagyobb részében, és ebből az autóból...
A zöld színével bele is illen egy ilyen kerti környezetbe egyéb iránt.
Abszolút, abszolút. A kisfiam mondta nemrég, hogy ne elögdössél, már nem vagyok én talicska. Hát az Aston Martinra is azt lehetett volna mondani, hogy hát ne elögdössetek, már nem vagyunk mi talicskák, de mindegy, Fettel ebből a talicskából azért kihozott két dobogót, és ez szintén a tapasztalatával magyarázható, hogy ő is mindig akkor volt jó helyen, amikor kellett. De főleg... Az a statisztika érdekes, hogy még az Aston Martin a konstruktőri bajnokság 7. helyén zárt, tehát azért tényleg nem egy olyan autóról beszélünk, ami bármilyen szinten versenyképes volt a többiekkel, és nem számoljuk a Hungaroringen elvett dobogót, ami ugye nem Vettel hibája volt, ő megszerezte a második helyet, egy technikai szabálysértés miatt tették ezt eltőle, ő mégis kétszer állhatott fel a dobogón, míg a Ferrari résznél említett Leclercnek ez egyszer sikerült, pedig Vettel volt az, aki a Leclerc-el vívott csata után mindenki szemében gyakorlatilag a süllyesztő mélyén végezte szinte. És ugye minden csapatváltónak elég nehezen is indult az év pont a szabályváltozások miatt, de Vettel volt az, aki ennek ellenére azért azt, ami benne volt ebbe az autóba, azt ki tudta hozni, hogy hát az ennyire volt elég, az sajnos őt nyilván nem fogja boldoggá tenni, sőt meg is jegyezte, hogy a középmezőnyben vívott harcok azok talán már nem motiválják annyira, mint kellene, de pehére szerintem jövőre is pontosan ez a sors fog rá várni. De ezzel együtt kellemes meglepetés volt, hát a humoros sziporkái pedig tényleg egy valóságos üdeszínfoltot jelentettek az évben, tehát ha valahol nem volt olyan helyszín, ahol a Vettelnek ne lett volna egy jó megjegyzése, és egy vidám pilóta az mindig nagyon kell a Forma 1-ben, nagyon feldobja a verseny hétvégék hangulatát, és hát ő volt az, aki ezt a, nem tudom, mókamester szerepet is vállalta idén, úgyhogy ő is kellemes meglepetés volt számomra, de hogyha sorrendet kellene egyébként felállítanom, akkor én a korábbiakban említett Norris-t tettem volna a kellemes meglepetések közül az első helyre, ha létezik ilyen, és Gasly után Vettel és Alonso maximum holtversenybe jöhettek volna, tehát azért összességében azért látszik, hogy a fiatalok viszik már, vagy jobban viszik a hátukon a Forma 1-et, de mindig jó, hogyha az öregebbek, vagy az idősebbek és a tapasztaltabb x-szeres virágbajnokok is tudnak olyat hozzátenni, amit jó nézni és élmény nézni.
És ne feledkezzünk el George Russellről sem, aki azért a Williams-el is meg tudott villanni, ha bár a Gróbi csapat idei első pontjai éppenséggel Nicolas Latifi szerezte, azért Russell volt az, aki négyszer is Q3-ba jutatta a Williams, főleg a legkaotikusabb körülmények között tudott nagyon nagyot húzni, mint például a belgiumi második hely, vagy éppen a oroszországi harmadik hely, tehát én nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy Russell mit fog jövőre egy valóban erős autóban nyújtani.
Hát Hamilton retteghet valószínűleg, tehát a valaha volt legkomolyabb próbatétel előtt áll valószínűleg, persze amikor Hamilton Alonso csapattársa volt, az sem volt egy fáklyás menet, de a abszolút feltörekvőben lévő Russell ellen azért nagyon meg lesz dolgoztatva, és nem lesz sétagalop az a hát újra megpróbálni neki futni a 8. világbajnoki címnek. Russell nagyon kellemes meglepetés lehet jövőre.
Visszatérve, hogy Hamilton nem unul vissza közben.
Visszatérnék egy kicsit, Dávid, arra, amit mondta engem, kicsit most lehet, hogy megköveztek, de számomra Vettel nem feltétlen volt annyira pozitív meglepetés, vagy a mezőny átlagában pozitívan kilengő pilóta. Nekem inkább egy kicsit csalódást keltett. Pusztán azért, mert tőle azt vártam, hogy jobban el fogja verni Lance Strollt, még akkor is, hogyha a kanadai jobban ismeri azt az autót, ugye a Racing Pointból lett Aston Martin, de és igen, ott van az elvett dobogó is, ami pont különbséget befolyásoló.
Hát a pont befolyásoló. Nagyon tehát az a Imigyen nagyon torz egyébként a pont különbség.
Igen, mert ugye jelenleg 9 pont, 34 ügyet szerzett Stroll, és 43-at Vettel, és ennél nagyobb a...
Ütemisnek tűnik, de a valóság ennél azért nagyobb volt kettőjük között.
Igen, szóval ennél nagyobb arányú különbséget vártam volna a kettő közére. Emiatt mondanám én személy szerint kicsit csalódásnak Sebastian Vettel, de szerintem nagyobb csalódás okozott Daniel Ricciardo a McLarenben. Hiába nyert. Az év közbeni teljesítménye az...
Hagyott kívánni valókat maga után.
Igen, mondhatjuk így is. Az a
kicsit... Én ilyesen kimondom, hogy feledhető. Tehát,
kicsit kiköszörült a csorbát azzal a győzelemmel, de nem amiatt fogunk erre a szezonjára emlékezni elsősorban szerintem.
Ha nem lett volna a futam győzelme, akkor egészen kiábrándító szezont produkált volna. És tényleg, most, hogyha egy alkalmat eltekintünk, Ricardo sokszoros futamgyőztesként, élmenőként, évtizedes tapasztalattal nagyon gyengén muzsikált Norris mellett, úgyhogy, és még így futamgyőztesként is bőven elmaradt pontokban a fiatal angol mögött, úgyhogy igen, én is, nekem is az egyik csalódás.
Kereken 45 pont.
Pilótája volt a szezonnak. Nem tudom, boncoljuk még az Ausztrált, vagy folytathatom egy másik névvel.
Folytasd nyugodtan.
Jó. Most nem tudom, jó, egyetlen nevet mondok, nekem Cunoda az.
Kommentelők is egyébként őt említették.
De azonnal meg is védeném valamennyire, mert ugyan a pályán nagyon esetkelt szegény, de ahogy a szezon elejétől mondtam, nagyon-nagyon nem volt fair a helyzete. Szerintem a japán meg kellett volna még tartani egy alsó a Forma 2-ben, és nem lett volna szabad az idei évben bedobni a mélyvízbe, mert ez a Forma 1, ez neki tényleg mélyvíz volt, és rendben az utolsó, a szezonzáron hozott egy negyedik helyet, de igazából egyszerűen küszködött. Több tapasztalat kellett volna neki. Az F1 még túl magas volt számára, és nekem az is nagy meglepetés volt, vagy legalább fél meddig meglepetés volt, hogy kapott egy újabb esélyt, ami
neki
nyilván...
is az volt, ha visszagondolsz,
igen,
ő is meglepett
rá. Őt magát is meglepte, ez így maradhatok tényleg, hát erre készültem.
Köszi, srácok, köszi!
Bizonyos értelemben persze érthető, mert az is elég rosszul festett volna, hogyha egy szezon után kirúgják, de eleve rossz húzás volt őt bevetni, és csak remélhetjük, hogy 2022-ben már egy év tapasztalat birtokában ott lesz a pályán normális versenyzőként, mert
amit az abuzadi formáját.
Az nagyon, nagyon gyönge volt.
Azért az a tavalyi
és sajnáltam is. Sajnáltam is
volt, hogy még nem áll készen arra. Tehát jó, a Forma 2-ben ma mennyire tartotta a lépést Callum Aylott és Mick Schumacher kettősével, de nem tudta azt a konstans szintet hozni még ott sem, ami Forma 1-es érettségről tett volna a tanúbizonyságot. Ugyanakkor azért egy minimális fejlődési görbe megfigyeltő az ő esetében, és itt most a védelmére kelve az időmérő statisztikáit idehoznám, hogy az utolsó 7 időmérőből 6 a legjobb 10-ben végzett, ami azért egy egyértelmű fejlődés, miközben a szezon első felében, első versenyein sokszor a Q1-ből sem jutott tovább. Tehát ahhoz képest nem mondom, hogy reménytelen, de jövőre nagyon oda kell tennie magát, hogyha hosszú pályafutást akar magának, mert a Red Bull ahol szintén sorban állnak a tehetségek a kapuban, Liam Lawson, Jüri Vips, és még folytathatnám, úgyhogy Cunodának nagyjából még ez az egy esélye van, amivel élnie kell, hogyha maradnia meglepődés nélkül.
Én kicsit ellent mondok neked, mondjuk Olivier, abból a szempontból, hogy szép dolog ez a kis fejlődés az időmérős top 10-ekkel kapcsolatban, viszont összességében egyszer tudta legyőzni Gasly-t időmérőn az idei szezonban, ami nagyon kevés, de érdekes itt Cunodával kapcsolatban, hogy ő pont azt mondta itt a szezonzáron, ahol ugye szépen hozott egy negyedik helyet, kihozva a körülményekből a maximumot, hogy a szezon nyitó, tehát hogy Bahrein és Abu Dhabi között ő nem érezte jól magát az autóban, és a szezonzáró volt az, ahol azt kimerte mondani, hogy újra érezte azt a magabiztosságot az autóban, ami ahhoz kell, hogy jó eredményt érjen el, és a negyedik hely alapján valóban nem a levegőbe beszélt, úgyhogy talán inkább a japán tapasztalatlansága az abban tükröződött ki, hogy volt két jó hétvégéje saját bevallása szerint is, de hogy közte abszolút semmit nem tudott nyújtani, és valószínűleg ebben talán a csapat sem tudott neki annyit segíteni, amennyit kellett volna. Ez a tapasztalatlanság pedig úgy gyakorlatilag görgette őt ezen a senki földjén, és talán véletlenül talált bele valamibe a szezon zárón, ahogy
újra igen, egyébként mondanám, hogy csak arab pályákon versenyezzen, de
szinte igen.
Sajnos még ez sem áll teljesen, mert előtte sem remekelt Dzsidában, de igen, szóval ez azért így nagyon kevés, hogy két végén mutatok valamit.
Hát igen. És egyébként az is elképzelhető, hogy a tapasztalatlanságból kiindulva, hogy szerintem nem igazán tudott úgy érdemi visszajelzéseket sem adni arról, hogy érzi magát az autóban. Szerintem nem véletlen az, hogy Franz Tostnak körülbelül a szárny alá kellett venni a Tsunodát, és akkor rendben jó, kiköltözünk Olaszországba, majd én beosztom az idődet, az életedet, mindenedet, mert egyébként ebből még ennyi sem sült volna ki szerintem, hogyha ezt nem lépik meg.
Nem tudom. Én most behoznék egy másik pilótát is, akiről az érintőlegesen már volt szó az előbb. Charles Leclerc-ről van szó, akit hát valamennyire csalódásként is meg lehet élni az ő teljesítményét, abban a szempontból, hogy az újonnan érkező Sainz még ha csak pár ponttal is, de megverte. Bár ha megnézzük az eredményeit, azért az nem rossz, hogy két pole pozíciót gyűjtött. Igaz, az egyiket
a kár volt a monakói balesetért.
Megtörte, igen. És ott összeértett volna szerintem a győzelem is neki. Meg
hát
egy...
Ugye ott a pól után rögtön jött egy olyan hiba, ami kinullázta azt a pól pozíciót, szóval igen, nem igen. Túlzás szerintem Leclerc-t egy kicsit csalódásnak nevezni.
Viszont ezzel kapcsolatban egy érdekesség, amivel egyébként, amiről múltkor erről beszélgettünk pont Dáviddal személyesen, hogy ha a Leclerc-Sainz összevetést nézzük, akkor ugye emlékezzünk vissza, hogy honnan is jött Sainz. Ugye ő egy Red Bull nevelési pilóta, és 2015-ben kezdte a karrierét egyszerre Verstappennel, ugye ők csapattársak voltak a Toro Rosso-nál annak idején, és beszéltük is, hogy annyival azért nem verte Verstappen Sainzot, hogy olyan egyértelmű döntés lett volna például a Hollandot előléptetni a Red Bullba annak idején. És azért ez így most szépen lassan, de megmutatkozik, hogy azért ott az egy erős széria, vagy pilóta nevelde volt legalábbis, akkor biztosan, hogy
hát így... abszolút, igen. Ahogy igen. Beszéltük is annak idején, hogy itt Verstappen mellett szólt a kora, hogy az sokkal nagyobb szám volt, hogy olyan rohadt, bocsánat, nagyon fiatalon valakit feljebb hozzanak, de Sainz egyáltalán nem maradt emellette, és pont ő az a pilóta, aki ilyen nagyon kis... szürke, semmilyennek gondolják sokan, de ő beleteszi azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy sikeres legyen. A McLarennél is beletette, a Renaultnál is beletette, és ezt most bizonyította a Ferrarinál is. Ezzel együtt szerintem Leclerc alul teljesített az idei szezonban. A nagy, nagyon nagy pillanatok, vagy a szép időmérős megmozdulások után azért volt egy-két nagyon szürke verseny, és a végeredmény az akkor is önmagáért beszél, hogyha csak pár pontról van szó. Hát ez nem, nem az. Igen, ez nem az a Leclerc volt, aki olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy fénnyel berobbant a Forma 1-be, de lehet, ilyen évekre is szükség van. Jövőre lehet, hogy teljes nagy fordulat jön, és sorra jönnek majd a futamgyőzelmek tőle, de ennél már volt jobb.
Egy újoncot említettünk az előbb, Tsunoda révén, de szerintem érdemes kitérni a másik kettőre is, Mick Schumacherre és Nyílt a Mazepinre. Vélemények?
Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Azért azt ki lehet jelenteni, hogy egy jó pár tized másodperces különbség azért mindig ott volt Mick Schumacher oldalán, időmérőzésen és versenyen egyaránt a jelentős orosz hátszélre megérkező Nikita Mazepinnel szemben. Viszont amiben eléggé egál volt a helyzet véleményen szerint, azok a hibák. Tehát azért... amennyire úgy tűnt, hogy magabiztosan kezdi a szezon Schumacherrel, és utána már elkezdtek nála is jönni ezek a jellemző újonc hibák, például a monakói töréssel, vagy a franciaországi időmérőn elkövetett megcsúszásával, És azért ez így picit nálam árnyalja a képet.
Hát igen, egyrészt árnyalja a képet, másrészt viszont azért Schumacher nyers tempót tekintve azért jelentősen felülmúlt a Mazepinét, hogyha most azt néztük volna, hogy a kettőjük közül melyik a jobb pilóta, már kezdetben is, ráltatlanban is azt mondtuk volna, hogy Schumacher, ez a pályán is kiderült. De valóban azért Schumachertől ez egy abszolút újonc év volt, persze rá ez egyébként jellemző, hogy egy új sorozatban az első évet azt így alapszolút tanulásra használja fel. A Forma 2-ben is azért nagyon nagy szüksége volt arra az egy tanuló évre, mielőtt megnyerte a bajnoki címet. Így van, úgyhogy ez rá jellemző, de és hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor azért szakadéknyi volt a különbség a két versenyző között, és Mazepin azért hozott magával egy olyan stílust a Forma 1-be a megnyilvánulásait tekintve, ami nem biztos, hogy olyan nagy szükség volt rá, szóval, hogyha csak azt nézem, hogy...
Milyen finoman fogalmaztál.
Lehet, igyekeztem finoman fogalmazni, de azért ő... Na, tehát, hogy nem akarom őt bántani, mert azért nem lehet azt mondani, hogy fakezű versenyző, mert akinek van pénze, az fakezűen nem fog eljutni a Forma 1-ig. De talán meggondolhatnák kétszer is, hogy mit és hogyan mond, hogy akkor akár a csapaton belül hogyan kommunikál, mert azért a Forma 1-ben kell barátokat is szerezni, különben hosszú távon nem fog érvényesülni az ember Mazepinnek, meg ez nem tudom, hogy mennyire sikerült. Inkább azt mondanám, hogy nem. Tehát, hogy aki ilyen stílusban fog továbbiakban is kommunikálni arra, persze a pénztárcáján, pénztárcáját tekintve fog valamilyen jövő várni, de komoly sport, szakmai jövő, abban nem vagyok biztos. Szép csata volt egyébként, érdekes volt, de azért Schumacher azért meggyőzően győztesen került ki belőle.
Mazepinnél meg, bocsánat, hadd említsem meg, hogy nem csak a kommunikációja, hanem az, hogy gyakorlatilag egész évben egy mozgó akadály volt a pályán, szóval hogy nincs benne, ami összefügg azzal, amit mondtál, nincs benne alázat, tisztelet a többi versen, és jó, benne van, hogy néhány szer a csapat nem tájékoztatta, hogy épp útban van valahol, de az, hogy szinte minden hétvégén egyszer-kétszer útban volt valakinek, ez nagyon-nagyon nem fest jól, és tényleg így aztán végképp nem fog barátokat szerezni a mezőnyben, főleg úgy, hogy már a szezon előtt se volt egy közkedvelt figura, amikor megérkezett, úgyhogy ez tényleg, és igen, csak annyit tudok mondani, hogy a két újonc közül, igen, Schumacher egyértelműen gyorsabb, meg tehetségesebbnek tűnik, de hát az, hogy idén mit mutattak, nehéz azért felmérni, mert tényleg egy pocsék autót terelgettek, és a hibák egy része is az autó gyöngeségéből, rosszul vezethetőségéből fapadt, úgyhogy meglátjuk, hogy a 2022-es autóval mire megy a csapat, és hogyha az jobb, akkor talán jobb képet kaphatunk arról, hogy melyik, mire képes. Nem tudom, hogyha még itt a csalódáskeltő pilóták között említhetünk valakit, aki talán kimarad, de szerintem
Egy pillanatra megengedett, hogy kitérjek vissza Schumacherre. Ugye itt említettük ezt a trendet, amit lehet is látni már a nevelőszériákban, hogy mindig kell neki egy tanuló év, és ebből szerintem előre tekintve én nem várom a személy szerint, hogy 2022-ben, most a trend ellen beszélek, de hogy 2022-ben egy jobb, annyival jobb Schumachert látunk, ugyanis jönnek a vadi új autók, amit azért megint meg kell tanulni, és ugye mindig új autóba ültet, és oké, a Forma 1 alapjai meg lesznek, de azért megint egy teljesen más autót látunk majd, amiben szerintem lehet, hogy még egy tanulóév kell majd Schumachernek. Nem tudom, hogy...
Lehet, hogy igazad van, bár ez most gyakorlatilag mindenkire igaz igen. lesz, szóval
igen,
ilyen szempontból viszont igen, mindenki kicsit bajban lehet, vagy nem lesz, de igen, ez nem rossz észrevétel. És akkor hadd mondjam még számomra az évad talán legnagyobb csalódás, vagy nem is legnagyobb, de egy nagy csalódását, Sergio Perez a Red Bullnál, aki tavaly remekül szerepelt, és nyilván kiérdemelte azt, hogy kapjon esélyt még a Forma 1-ben, és kiváló esélyt is kapott, kiváló lehetőséget a Red Bullnál, de úgy érzem, hogy nem tudta meghálálni eléggé. Rendben, volt egy futamgyőzelme, meg ahhoz ott kellett lennie ahhoz, hogy megörökölje végül is azt a pozíciót, meg volt még ugye, hogyha jól emlékszem, négy másik dobogós helyezése, de ahogy a szezon elejét mondogattam, meg mondogattuk, ez azért kevés. És a szezonzáron ugyan pont dolgozott azon, hogy Verstappennek meg legyen a bajnoki cím, de sokkal-sokkal rendszeresebben kellett volna a hátvédként szerepelnie a szezon során szerintem. És nem is azért Verstappen végül világbajnok lett egyéniben, de a konstruktőri bajnoki cím az egyértelműen Perez hullámzó szereplése miatt úszott el. Úgyhogy
nem, mint hogy a Valtteri Bottas fényévekkel jobb lett volna nála.
Nem, egyébként ma a jegyzeteimben úgy írtam, hogy a két második számú pilóta jelentett csalódás számomra, de azért Perezt többet vártam. Bottas nagyjából hozta azt, amit egy ilyen búcsú évt tulajdonképpen vártam tőle, de Pereznél több kellett volna, és kicsit meglepett, hogy föl sem merült a Csereberre Gaslyval, de ugye erről már beszéltünk korábban.
Egyébként nagyon érdekes, hogy két csalódást keltő pilótát emelünk ki, mindannyian, Ricardot és Perezt, és milyen a forma, hogy mind a ketten nyertek futamot idén, tehát hogy úgy tudunk csalódást keltő pilótákról beszélni, hogy ők igazából futamot nyertek, de hát mind a kettőjüknél a körülmények azért kellettek hozzá, és Perez teljesítményét illetően csak egyetérteni tudok Gáborral, azért tőle sokkal többet vártunk ennél szerintem mindannyian. Különösen azért az egykörös tempójában látható lemaradás volt az, amit hát akár én aggasztónak is neveznék, tehát kedves volt a Red Bull abban a szempontból, hogy ők mindig bíztatták, hogy Perezt, hogy az egyre jobb lesz, nagyon jól látjuk a fényt az alagút végén. Én személy szerint nem láttam, tehát egykörön fényévekre van még mindig Verstappentől Perez, amit tudott alkalmasint jó versenyteljesítményekkel valamelyest kozmetikázni, de összességében azért ez az Alexander Albon szint volt teljes mértékben. Ha most nem lett volna ez az utolsó futamos, szenzációs védekezés Hamiltonnal szemben, ez csak egy ilyen, nem tudom, simítás volt azon a negatív halmazon, amit eddig Perez művelt. Több kell tőle jövőre, ez biztos.
Ez egyértelmű, és egyébként beleillik az idei szezon hollywoodi vonalába, hogy pont két futam győztes is ebbe a negatív kalapba került, tehát hogy az egész év annyira ilyen ellentmondásokkal teli volt, láttunk mindent tulajdonképpen, olyat, amit korábban még soha, és akkor át is térhetünk a következő témakörre a legjobb futamra, de én azért nem vetném el a botrányosabb hátterű versenyeket sem, tehát azért itt láttunk két körös száguldást Spában.
Száguldást?
Idézőjelben, itt mutatom az idézőjelet, azért a 4 óráját sose fogok megbocsátani Michael Masiéknak, amit elvettek az életemből azzal a bohóckodással, amit ott műveltek. De ide emelhetnénk a Szaúd-arábiai futamot is, meg hát ugyebár ezt az Abu Dhabi befejezést is, nem beszélve azokról a versenyekről, ahol a két bajnok aspiráns ütközött.
Azért szerintem még térjünk vissza az év legjobb futamára, mielőtt kivesézzük itt a legabszurdabb, a legfurcsább pillanatokat. És ahogy Oliver már említette, idén, de már tavaly is nagyon, nagyon sok őrült futamot láttunk, fordulatosakat, meglepőeket, de hogyha az év futamát legalábbis számomra ki kéne választanom, én az amerikai nagy díjat mondanám, pont azért, mert nem egy ilyen őrült futam volt, hanem egy elleni, kimondottan izgalmas, feszült csatát láttunk, ahol a gumik használata, a tempó beosztása, a stratégia játszott szerepet, és furcsa ezt mondani, de már az volt az üdítő az idényben, amikor nem valami őrültség történt, nem szabályt rúgtak föl, nem szakadt le az ég, nem volt valami baleset, hanem egy tiszta Forma 1-es versenyt láttunk, úgyhogy nekem a kedvencem visszatekintve az Austin-i volt ilyen szempontból. Azzal együtt, hogy tényleg volt annyi minden, és leszórakoztató volt az egész idény, hogyha úgy nézzük, de... Hogyha valamit, akkor ezt választanám.
Ugyanezen az analógián mentem én is, csak én egy kicsit a szezon korábbi részére visszatekintve, és a francia nagy díjat választottam.
Tudtam,
én
ugyanebből tudtam, a, hogy ezt fogod mondani.
Ugyanebből a szempontból, ott is ugyanez volt, hogy ott ugye Verstappen rajtott az érről, aztán elrontotta a rajtot, és Hamilton megelőzte, de ott is a gumitaktika volt a meghatározó, és ugye pont az volt az emlékezetes, amikor a holland Hamilton saját fegyverével vágott vissza, hogy meghúzott még egy box kiállást, és a sokkal frissebb gumikon hátulra előre jog az utolsó körben
Valami
előzött.
ilyesmit láthatunk Barcelonában is, csak akkor Hamilton javára billent a mérleg, nekem úgy rémlik.
Igen, szóval voltak itt olyan Hamilton Verstappen csaták, amik nem ütközéssel és nem botránnyal végződtek, úgyhogy volt itt valóban, ami tényleg a pályán és tisztességesen dölt el külső körülmények közbeavatkozása nélkül. De egyébként, hogyha rajtuk kívül nézzünk, nekem még tetszett egyébként a magyar nagydíj is. Igaz, kellett hozzá egy rajtnál egy tekézés, de azért az Ocon Vettel csata az első helyért, miközben izgulhattunk, hogy mire képes hátulról Hamilton, vagy mire nem képes a sérült. Igen, a talonzó feltartás is volt, védekezés, és mire nem képes mondjuk Verstappen a sérült Red Bullral, az is egy látványos verseny volt szerintem. Meg hát az egyik legmegdöbbentőbb kép.
Ezt akartam mondani.
Az egy autós rajt, hogy az nagyon kemény volt.
A pillanat, amikor 2005 Amerika mondja, hogy ezt nem lehet felülmúlni, és akkor jön 2021 Hungaroring, fogd meg a söröm, és akkor Lewis Hamilton egyedül a rajtrácson, a többiek meg a box utcában. Szürreális.
Nem tudom, látunk-e még ilyet a sport történetében. De hát
tényleg
minden...
idén minden volt.
Igen, pont ezt akartam.
Utolsó verseny, utolsó körében eldőlő világbajnokság, egy autós rajt, nem tudom még mire. Egy autós befutó még nem volt, úgyhogy talán még van miben fejlődni.
96 hol, akkor még meg kell előzni.
És az egy autó és a safety car, nem?
Hát nem. Egyébként, hogyha már safety car, meg ilyen mindenféle furcsa versenybefejezés, nekem egyébként a bakui nagy futam is nagyon tetszett. Akkor, mikor Michael Masi az utolsó két körre újra indítást rendelte, nem feltétlenül azt gondoltam, hogy ez egy jó döntés. Viszont ahogy utána alakultak az események azzal, hogy Verstappen defektje után úgy nézett ki, hogy egy 25 pontos előnybe kerül Hamilton, ott áll a rajtrács első helyén, elindítják újra a futamot, tényleg kettő körre, egyébként ezt kellett volna csinálni a szezonzáron is, ezt közbevetőleg jegyzem meg, mert elfogadom azt, hogy egyébként maga a Latifi balesete nem indokolt piros zászlót, de hogyha már volt arra precedens, hogy két körre is lehet piros zászlóval újraindítást elrendelni, akkor a szezonzáron is ez kellett volna, de hát majd ezt a bizottság levonja tanulságként. Na de visszatérve Bakura, hogy két körre elindul a futam, Hamilton ott van az élen, és elmegy gyufáért az első körben, hát ez egy olyan fenomenális fordulat volt, ami szintén beleillik a hollywoodi forgatókönyves szezon menetrendjébe, de az egy nagyon emlékezetes pillanat volt, és lehet, hogy önmagában a futam nem volt annyira jó, de azokkal az eseményekkel, amik a végén történtek, nagyon kellemes, és egy ilyen megmaradó emlék bennem.
Szerintem annál a pillanatnál mind a négyen felkiabáltunk, hogy Hamilton!
Igen. Nem tudom, hogy a futamokat lezártuk-e itt most, mindenki elmondta, amire gondolt, hogy a legjobb futam, és nem tudom, hogy később előjön-e, úgyhogy még én itt közbevetném azért azt is, hogy egyáltalán nem a kedvenc futam, hanem egyáltalán hatalmas pozitívum, hogy egy ilyen hosszú idényt végül a Forma 1 végigvitt, sikerült megszerveznie és lezavarnia, főleg úgy, hogy szezon közben is voltak még mozgások, Törökország ugye csiki-csukizott itt a naptárban, úgyhogy le a kalappal, nyilván idén már könnyebb volt a helyzet egy kicsit a járvány szempontjából, mint tavaly, de az, hogy sikerült egy 22 futamos világbajnokságot végigvinni, ez szerintem egy hatalmas eredmény. A szezon előtt én nem mertem volna erre fogadni, sőt arra fogadtam volna, hogy megint keveset lesz.
A nyári bontolgattuk is, a nyári visszatérés előtt, hogy talán nem lesz a 22.
Igen, és még ez együtt visszautalva arra, hogy a tavalyi az egy igen szűkös év volt, ugye, és a csapatok nagyon sok pénzt buktak azon, hogy nem volt elég futam, jóval kevesebb folyt be nekik, mint egy normál évben. Az is szerintem elismerésre méltó, vagy legalábbis pozitív meglepetés, hogy minden csapat el tudott indulni idén a tavalyi gyönge bevétel után, el tudott indulni, és végig is csinálta az idei szezon. Bízunk benne, hogy jövőre is ugyanennyi csapat lesz ott a rajtrácson. És akkor szerintem most akkor mondjuk a legfurcsább, vagy legabszurdabb pillanatokat, hogyha hogyha
Hát, hogyha a Belgiumon kívül tud bárki bármit mondani, akkor az
Hát
meg lehet.
én röviden mondom, amit az előbb is említettünk, nekem az egyautós rajt volt, ami sok
Az
minden.
egyszerre volt jó is, és abszurd is szerintem. Tehát, hogy abban volt egy olyan, hogy ezt már tényleg nem lehet, és mégis lehetett. De
Igen.
az önmagában ott hozott egy döntést a Mercedes, ami nem volt feltétlenül jó, a többiek meg másképp döntöttek, de a körülményeket tekintve inkább ott az időjárás döntött,
Igen.
nem pedig bármi más.
Ha még egyet
Viszont
megengedtek, akkor még mondanék egyet gyorsan, ami hát nem abszurd, csak ilyen nagyon furcsa, keserű, vagy hát nem nekem főleg, hanem inkább a Mercedesnek volt a Bottas Russell ütközési Imolában. Az egy érdekes.
pikáns jelenet volt
Igen,
valóban.
igen,
Mondjuk
valóban.
akkor Toto Wolff még nem tartotta a fülhallgató dobálásnál.
Igen, a szezon végére nagyon belejött, hogy kell oda vágni azt a szép fülhallgatót az asztalhoz.
Szerintem a csapatnak az idevágó szponzor már ködbért kér a Toto Wolff által megsemmisített fülesek után.
Szerintem meg ennél jobb reklámot sose kaptak még, úgy megduplázzák.
Eldobja! Nagyon látványos slow motionben.
Nektek?
Hát én Belgium tényleg, tehát az, hogy két körön át ott bohóckodunk az esőbe, hát hogy...
Inkább a többi 4 óra, ami fájdalmas volt.
Igen, igen, de hogy önmagában az az egész, ott is Michael Mazinek nagyon voltak furcsa szabályértelmezései. Önmagában persze ez beszéltetek is róla korábban, hogy ez a versenyirányítás és csapatfőnökök közötti rádiózás önmagában egy komédia, de miután ebben már adtak is bele hallgatási lehetőséget is, és ezt Belgiumban is többször is megmutatták, hogy hogyan is beszélnek egymással, hát az maga volt az igazi botrány. Tehát amellett, ami a pályán történt, hogy két körre fél pontokat osztunk, és de ami még ott a rádióban is elhangzott, az egész tényleg annyira abszurd volt, ami ha nem lett volna a szezonzáró, akkor azt mondtam volna, hogy hát ez nem történhet meg újra, de utána tudták még felülmúlni ugyanazt.
Bár ha már szóba került a csapatfőnökök és a versenyigazgató kommunikációja, azért a dzsiddai piacot sem szabad említés nélkül hagyni, hogy kialkudjuk a büntetés mértékét, hogy akkor ide tesszük, oda tesszük, jaj nem, hoppá, van még okon is, akkor legyen okon, ahol sosem volt ott, Hamilton 2, Verstappen 3, mehet, maradhat, elfogadjuk, eladva.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon jó döntés Ross Brown részére, hogy azt mondta, hogy na ebből többet nem kérünk, és mostantól egyirányú lesz az a kommunikáció, és az a kérdés, hogy miért nem volt eddig egyirányú, de mindegy, majd levonják
Hollywood és a show.
Kis tanulságokat. Igen. Úgyhogy Belgium, nekem nem tudom, hogy nektek mi van még olyan, ami ilyen nagyon mélypontos lehetett.
Most nem tudom, nyilván itt kerülgettük meg, szóba is kerül, de volt jó néhány nagyon furcsa pillanat idén, de én a szezonzáró utolsó körein nem tudok túllépni, szóval szerintem ezt nem lehet überelni vagy alulmúlni, ahogy nézzük. Úgyhogy tudom, nyilvánvaló választás, de nem tudok más mondani. Ennél furcsábbat, megdöbbentőbbet, meg felháborítóbbat rég láttam formát, sőt, talán még soha.
Ne, hát soha. Ez tényleg
amit
példátlan.
Most láttunk a szezonzáró végén, úgyhogy én ezt tudom jelölni ebben a kategóriában.
Jó.
De bocsánat, hogyha még hozzáfűzhetek, nem tudom, hogy meddig megyünk, de nekem hát nem is tudom, hogy furcsának nevezzem, vagy abszurdnak, vagy felháborítónak, de számomra nagyon az, hogy a Forma 2-es bajnok gyakorlatilag szóba sem került komoly jelöltként 2022-re a Forma 1-re. Ezt én óriási igazságtalanságnak tartom, főleg úgy, hogy Mazepinek, Latifik, Cunodák bukdácsoltak. Nyilván mindegyiküknek voltak jó pillanatai is, Latifi pontot is szerzett, de hogy most már nem először látjuk, hogy nem az, még csak az sem számít, vagy az sem garantál semmit, hogyha valaki a Forma egy közvetlen utánpótlás szériáját megnyeri, főleg nem úgy, hogy előtte, az előző 2 évben is megnyerte azt az alsó kategóriát, amiben részt vett. Szóval ez szerintem abszurd, és sajnos megint csak azt mondja, hogy a pénz beszél, ahogy Hamilton mondta, cash is king. Sajnos nagyon, nagyon, nem is king, hanem már császár. Sajnos.
Hát igen, ugyebár a szezon végi nagy takarítás eredményeként az Alfa Románál lesz egy Valtteri Bottas, illetve 30 millió amerikai dollárnak megfelelő kínai pénzzel érkező Zhou Guanyu. Hát nem tudom, hogy mit várjunk a kínaitól. Engem a Forma 2-ben sem győzött meg annyira, hogy Forma 1-ben komolyabb szerepet be tudjon tölteni, ha már kétség kívül voltak nagy pillanatai, de egyszerűen az állandóságát nézve én nem látom benne azt, hogy hát lényegében hozzá majd annyit fogunk majd tudni kötni lényegében, hogy ő Kína első Forma 1-es pilótája.
Forma 1 versenyzője, mert pilóta volt már ugye, aki itt ott autóba ült, meg szabad edzésen, de...
Tesztpilóta.
Igen, ezért mondom.
Én most a főállásokat...
Ő az első versenyző, aki valóban versenyez.
És hát elbúcsúzunk a Forma 1 legtapasztaltabb versenyzőjétől is egyben. Kimi Räikkönenről van szó, aki... Akinek az idei szezonja, hogyha még visszatérünk egy nagyon minimálisan a csodás kettőpilotákhoz, hát szerintem azért őt is oda lehet sorolni. Az idei szezonja már tényleg érződött, hogy a levezetésről szól, meg ugye pont most, valamelyik nap jött ki a YouTube Forma 1-es, bocsánat, a Forma 1 YouTube-os oldalán az ilyen jósló videó, ahol az év elején leírták a pilóták, hogy mik a jóslataik év végére, és egyébként már ott leírta, hogy neki az Abu Dhabi lesz a kedvenc utama, mert az idei utolsó, svájfutás utolsó.
Pontos akartam említeni, hogy ez utólag meg is magyarázza valamennyire, hogy miért volt ennyire szintelen szaktalan Räikkönen teljesítménye, ő már akkor tudta, hogy ez az utolsó éve. Nyilván egy Alfa Romeo-val világot nem lehet megváltani, de igen, úgy mondjam, olyan tekintetben csalódás érzett, jó lett volna még valamit, bármi, legalább egy-két igazán erős megmozdulást látni tőle idén, de tekintve, hogy tényleg már, ő már szezon előtt tudta, hogy vége, ilyen szempontból nem tudom, hogy mennyire csalódás.
Ez ilyen sétakocsikázásként fogta föl leginkább szerintem. Belülünk boá, megyünk 50 akárhány kört, és kiszállunk. Tehát mondjuk a sors valamilyen szinten kegyes volt az Abu Dhabiban, és az 58 kört megfelezte neki egy rakoncátlankodó kerékanyával, de hát attól függetlenül még kijelenthető róla, hogy a Ferrari mindmáig utolsó egyéni bajnoka, meg készségkével egy olyan figurája volt ennek a sportágnak, aki azért, hogy kaliber tekintetében sokaknak hiányozni fog, tehát azért egy a legendás tömmonatos válaszaitról nem fogunk megfelelkezni, mert éppen a pár szóval bővebb lére eresztettek róla sem, hogy éppenséggel a 2012-es Abu Dhabi rádió üzenetét felelvenítsük, hogy hagyjatok békén, tudom, mit csinálok. Hát az most utolsó, békén hagyják.
Az utolsó pillanat, aki a 70-es években született. Durva.
Hát igen, minden esetre hiányozni fog, de én nagyon kedves vagyok, és azt mondom, hogy ezt az évet, ezt felejtsük el, tekintsük úgy, mint hogyha nem is láttunk volna semmit, mert
igen.
Az utolsó futamok alapján ő már inkább csak foglalta a helyet valaki más elől, aki esetleg motiváltabban tudott volna abban az autóban teljesíteni, de összességében nagyon fog hiányozni. Egy olyan karakter és olyan egyéniség volt, akiből azért hát évtizedenként egy van, úgyhogy legjobbakat Räikkönennek, és sok sikert a családjánál eltöltött percekhez. Ő azt mondta, nagyon élvezni fogja, úgyhogy ő már csak tudja.
Ha már szóba került, hogy ki mennyire fog hiányozni, azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy a Forma 1-et azért egy tragikus veszteség is érte idén Sir Frank Williams néhány héttel ezelőtti halálával. Azért rendben most a csapat nincs éppen a helyzet magaslatán, ha bár a tulajdonosváltás tavaly megtörtént, de főleg az előző évezredben nagyon erős csapat volt a Williams, és ezzel a 5 évtizeddel nagyon komolyan beírta magát Sir Frank Williams a történelem könyvekbe.
Hát igen. Dávid egyébként mondta, hogy is fogalmazta, hogy felejtsük el az utolsó szezonját Räikkönennek, de hogy ez igaz a komplet szezonra, az adásunk címe is egyébként. Ez, hogy jó volt-e az idei F1-es szezon, vagy felejtsük el, és...
Ez nagyon jó kérdés, ezzel gondolkoztam, hogy egyszerre volt jó is, és felejtsük is el. És azért mondom ezt, mert olyan pillanatokat láthattunk, amilyenek tényleg soha nem voltak. Ez a Forma 1-nek egy olyan éve volt, amiben az is megtörténhetett, amit lehetetlennek tartunk, de ami a szezonzáró utolsó körében történt, az bennem még mindig olyan rossz érzéseket kelt, hogy mindezek, minden jó pillanat ellenére azt érzem, hogy teljesen feleslegesen néztem ezt végig, mert valahogy úgy döntötték el, ahogy nem szabadott volna eldőlnie. És hogyha valaki, vagy bárki rajtam kívül még így érez, az összességében nagyon-nagyon rossz képet fest szerintem a szezonról, és Verstappen érdemeit nem lehet elvitatni abban, hogy ő világbajnok lett, és a lehető legjobb helyre, teljesen megérdemelt helyre került ez a világbajnoki cím, de ha ennek a utolsó körnek úgy kellett volna lefolynia, hogy azt a szabályok előírják, akkor ő most nem lenne világbajnok, ami egyszerre tragédia és egyszerre jó dolog. Egy ilyen nagyon ambivalens érzés az egész, és ugyanez igaz így a szezonra is, és mivel az megtörtént, aminek nem szabadott volna megtörténni, én ezt így szeretném elfelejteni, és ez egyébként a sportág érdekében mondom, mert én ha még egyszer ilyet látnék, én többet nem ülnék le a tévé elé, és ezen azért az amerikai jogtulajdonosoknak is el kellene gondolkodni, hogy tényleg pankrációvá szeretnék el irányítani a Forma 1-et, vagy azért maradjanak meg benne a sportértékek is, mert ezt így ennyi nap távlatából sem tudom még elfogadni, úgyhogy én a felejtés mellett szavazok.
Mondjanak nyugodtan.
Megkérdeztük egyébként az élő adás alatt itt YouTube-on egyébként a nézőket is egy szavazás formájában, hogy nekik hogy tetszett az idei szezon, és a háromnegyedük azt mondta, hogy lehetne ennyire izgalmas minden év, a maradék pedig hát egyszerűen volt már jobb is.
Hát az izgalmakkal nincs is baj, hanem ezekkel a belenyúlásokkal az ami már vitatottak. Akkor adjak meg 2022 rész, de könyörgöm, ne piacik a famódjára sorsoljuk meg, hogy hogyan álljunk fel az újra rajthoz. Tehát...
Mit akartál, Gábor, az előbb?
Nem tudom, a saját ilyen belső beszélgetéseinkből szerintem úgy mondhatjuk, hogy talán én voltam a leginkább mindannyian, de hogy engem bántott legjobban az egész vége, és én még most is végtelenül fel vagyok háborodva. A szezonzáró végén, és aztán a Mercedesnek a meghátrálásán. Ezzel együtt viszont mégis egy kicsit próbálok fordítani rajta. Igen, nekünk nagyon keserű szájízt hagyhatott ez az idény több pont miatt is, főleg itt a hajrát illetően, de szerintem ne felejtsük el ezt az idényt, azért ez a rossz szájíz el fog múlni, és úgy gondolom, hogy egy igazi klasszikussá fog érni ez a szezon, azzal együtt is, hogy voltak itt vitatható dolgok, mert nagyon rég nem láttunk két csapat, két pilótája között ilyen szoros világbajnoki küzdelmet. Egyrészt azoknak, akik, mint tudom én, egy évtizede, másfél évtizede, 20 éve nézik a Forma 1-et, üdítő volt ez a küzdelem. Másrészt pedig, akik meg nemrég csatlakoztak be, akár pont ez az amerikai Netflixes rajongói tábor, akik most kezdték el nézni, azok számára pedig olyat adott, ami óriási reklám a Forma 1-nek. És mondom, kicsit most libabőrös is vagyok, hogy ilyeneket mondok, mert pont nem tudok ezzel egyetérteni, de a Forma 1 általános népszerűsége szempontjából hatalmas reklám volt ez az idény, és a küzdelem miatt sport szempontból is nagyon, hogy mondjam, üdvözlendő volt, hogy végre ilyet láttunk. Ez együtt mondom, én nem rossz szájízzel gondolok majd rá, de összességében a Forma 1 tekintetében azért szerintem ez egy leendő klasszikus, amit 2021-ben láthattunk.
Egyetértek. Abszolút egyetértek. Hát nagyjából így a hangsúlyból azt érzem, hogy talán végére is értünk az adásunknak. Nem tudom, maradt-e bennetek valami?
Hát virtuálisan lengethetjük a kockázatot véleményem szerint így a karácsony hetébe befordulva.
Dávid, az első adásod vége felé közeledve?
Szerintem mindent elmondtunk, amit kellett. Igen, egyetértek Gáborral egyébként abban, hogy a Forma 1 számára jó reklám egy olyan szezon, amikor az utolsó verseny utolsó körében dől el a világbajnoki cím, és azt is elismerem, hogy másokat nem feltétlenül ráz ez meg, vagy egy átlag nézőt nem feltétlenül ráznak meg az események annyira, mint minket, akik tényleg ezzel foglalkozunk, ebben élünk. Talán részletesebben ismerjük a szabályokat, mint néhány felügyelő. Nem, persze, csak viccelek. De én nem tud, de nagyon próbálok elvonatkoztatni attól, hogy ez jó reklám, mert hogy ez tényleg az, de hogy akkor is úgy tölt el ez a világbajnokság, ami nagyon mesterséges volt, és én összességében talán erre fogok emlékezni, hogy Verstappen jól megérdemelt első világbajnoki cím helyett egy kicsit mesterséges világbajnoki cím fog nekem beugrani, de az idő úgy is mindent begyógyít. Az idő úgy is mindent begyógyít, úgyhogy
megszépít.
Minden csoda 3 napig tart.
Akkor
három
szerintem...
hónapig, úgyhogy
szerintem már... mondjuk azt, hogy felejtsük el a rossz pillanatokat, aztán emlékezzünk arra, hogy mi volt jó ebben az idényben.
Így van.
Igen. Aztán várjuk a következőt.
Igen, hasonlóan jó a 2022-es szezon is. Várnunk. Már itt kell párat aludni.
Kereke 3 hónapot, ha azt vesszük.
Hát akkor...
átlagos téli álom, úgyhogy végül is, aki most lefekszik, fel kell már kezdődik is az első szabad edzőt.
Így van, csak kelljetek korán már hajnal 2, hogyha Ausztrália? Nem is tudom, Ausztrália?
Nem, Bakrénynél kezdem.
Ó, akkor nem is kell hamar kelni. Ja, akkor lehet sokáig is aludni.
Így van.
Jó van. Hát akkor az adásunk végére értünk, meg a szezon végére értünk mi is, és köszönjük szépen mindannyiatoknak az egész éves ügyelmet, hogy velünk tartottatok. A Csapatrádióból új adások jövő évig már ugye biztos nem leszik, de hogyha szeretnétek, akkor nézzetek vissza bennünket itt a YouTube-on, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, vissza is hallgathatok minket a Spotify-on, az iTunes-on, a Google Podcast-on, meg a vezes.hu performance oldalon is a Csapatrádió cikkeknél. Igen, itt egyébként a vezes.hu performance oldalon más Forma 1-es is cikkek is vannak, Dávidtól, Gábortól, Olivértől és tőlem is. Facebookon is jelen vagyunk, az F1 and More nevű oldalon találtok meg bennünket, F1 and More nevű oldalon, hogy így magyarosan is elbetűzve karakter helyesen mondjuk. Úgyhogy mondhatjuk, hogy végeztünk akkor idénre.
És tehát jövőre.
Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer, kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, boldog karácsony, boldog új évet. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!